Tiszteletem, hölgyeim és uraim, Kis Robert Rihár vagyok a műsorvezető, önök a Világszámot hallják itt az Inforádióban. A mai egy órás szombati műsorban Olaszországba fogunk majd kirándulni, Toszkánába. Ezen belül elmegyünk majd Szienába, Firenzébe, de Pizzával kezdjük a műsort, mégpedig a Ferde toronnyal, hiszen nekem olyan nagy kedvencem, hogy többször is ellátogattam már ide, és itt leszek hamarosan majd a következő héten is, mert vannak olyan helyek, ahol tényleg úgy érzem, hogy valóban a kultúra, a gyönyörű hely, a környezet, az éghajlat olyan, hogy vonz szinte, vagy éppenséggel más miatt. Volt egy olyan időszak az életemben, amikor ugye rengeteg útifilmet készítettem, rengeteg anyagot, és hát Firenzében nagyon sokszor jártam. Volt egy olyan kereskedő, ahol nagyon érdekes egyedi nyakkendőket lehetett venni, és majdnem minden évben a munkám során elvetődtem Firenzébe, és mindig vettem ott egy nyakkendőt, és ezt a 8-10 érdekes, fura kis firenzei nyakkendőm lett már a végére. Szienába meg nagyjából így jártam a cipőkkel, hogy 2-3-szor is cipőt vettem, amikor éppen itt kellett valamit csinálnom. Egyszer egy könyvemhez jöttem anyagot gyűjteni egy helyi szállodába, még a világ legszebb szállodai könyvsorozatban volt szienai szálloda is, és akkor is láttam, hogy hihetetlenül érdekes, és sok cipőbolt van Szienában. Szienában jó cipőboltok vannak, Firenzében az Öreg Hídon, a Ponte Vecchión jó aranyműves utcák, bár ott nem vettem semmit, de ha egy kicsit tovább menjünk a Pitti palota felé, akkor meg találunk egy ilyen kis nyakkendő árust is, vagy egy boltot, amiben nyakkendők is vannak. Nagyon érdekesek ezek a dolgok, és Pisa volt még az, ahol meg tényleg azon lepődtem meg, hogy a településhez képest szinte a település külvárosi külső részén van a Ferde torony meg a dóm, és egy nagy zöld mező van körbe. Tehát nem egy belvárosban sétálgatva megyünk el a pizai Ferde toronyhoz, meg mellette a kis templomhoz, a keresztelőkápolnához, hanem egész egyszerűen letesszük az autót, és besétálunk a Füves pusztán a Ferde toronyhoz, meg az épülethez, és ha Pizába el akarunk menni, akkor ilyen kis riksákat lehet bérelni, vagy limbohintóval is megtehetjük ezt az utat, mi is hajthatunk akár, és akkor azzal tovább mehetünk. De igazából egy kicsit arrébb van a nyüzsgő területtől a pizai dóm. A torony lényegében a pizai Ferde torony, az a pizai dómnak a harangtornya. A katedrális mögött van a pizai dómtér, és a harmadik legrégebbi épülete a katedrális és a keresztelőkápolna után a Ferde torony, tehát ez a három van itt együtt. Van a dóm, van a keresztelőkápolna, a baptistérium, és van a Ferde torony, ami ugye a harangtorony. És eredetileg nem Ferdének akarták építeni, hanem az volt az elképzelés, hogy a legmagasabb torony legyen. Egyébként a torony alapja körül sok ásatást végeztek, és kiderült, hogy már egy etruszk szentély is volt az ókorban itt. 200 évig építették a pizai Ferde tornyot, és a fehér márványból készült első szintjét 1173-ban kezdték el építeni, mégpedig augusztus 9-én. Komoly katonai sikereket értek el, ömlött a pénz, bőven volt, miből építkezni, és elhatározták, hogy a világ legmagasabb tornyát felépítik. A szintet egyébként klasszikus oszlopfőkkel díszített gyönyörű oszlopok szegélyezik. Helyi építészeket bíztak meg ezzel, hát vita, hogy ki is volt az építész, erről sokat írtak a művészettörténészek, de a lényeg az, hogy elkészült utána a második szint, majd a harmadik emelet is megépült, csak hogy 1178-ban a torony elkezdett süllyedni, mert gyenge volt a talaj. 100 évig nem tudták tovább építeni, de nem azért, mert annyira megsüllyedt, hanem azért, mert állandóan harcoltak a pizaiak. Volt Pisa-Genova háború, Pisa-Firenze háború, Pisa-Lucca háború, hát nagyon sokféle harcok voltak ekkoriban. Aztán órát is elhelyeztek a félkész tornyon, majd folytatták az építkezést az 1270-es években. További 4 emeletet ráhúztak, olyan szögben, hogy majd az kiegyensúlyozza az elhajlást. Ez volt az elképzelés. Aztán a genovaiak annyira megverték a pizaiak seregét 1284-ben, hogy megint nem volt már pénz meg erő az építkezésre. Végül az 1300-as évek végén, 1372-ben fejezték be, akkor lett kész az utolsó emelet, és ekkor tették oda a harangokat is. 7 harang van összesen. nem lett a legmagasabb torony, pedig ez volt az elképzelés, mégis talán a leghíresebb tornyok egyike a világon a ferdessége miatt. Egyébként elkezdett folyamatosan dőlni, és volt egy olyan időszak, amikor attól féltek, hogy teljesen ledől, de aztán megállították. Mert ha ezt nem teszik, akkor valószínűleg már nem lenne pizzai ferdetorony, vagyis csak viszintesen a földön, de megállították a dőlését. Amikor utoljára felmentem, akkor előre be kellett jelentkezni, és miután ezt megtettem, akkor a megadott időpontban ott voltam, és szépen körbe-körbe mehettem a márvány lépcsőkön. Nagyon-nagyon csúszós volt. Tehát mindegyik így lefelé áll, csúszik is egy picit, kicsik a lépcsők, úgyhogy nem veszélyes, mert hogy nincsen középen ilyen óriási nagy rész, hogy a tériszonyosok ne tudjanak felmenni, mert ne legyen kedvük hozzá. Tehát nyugodtan így fel lehet menni, de megyünk körbe-körbe-körbe-körbe, szóval nagyon fárasztó volt, és amikor pedig felértem, na, pont akkor harangoztak. Hát azt hittem, hogy végem van, és megsüketülök, úgyhogy gyorsan befogtam a fülemet, de hát ez nagyon kemény ott fent, amikor harangoznak. Állítólag Galilei két különböző tömegű golyót dobott le a toronyból, hogy bebizonyítsa, hogy az esési sebesség nem függ a tömegtől. Nem tudjuk, hogy ez így történt, vagy nem, meg hát sok minden másról is hallani, hogy almát dobtunk be, a nehézségi gyorsulást is kutattuk, hát mindenféle mást. Az kétségtelen, hogy dobálgattak sok mindent a torony tetejéről. Az 1800-as években, 1838-ban egy építész egy utat ásatott a torony körül, hogy a torony alapja ismét láthatóvá váljon, tehát ő jót akart, hogy lehessen látni, hogy nagyjából milyen az alap, de aztán ismét elkezdett még jobban dőlni a torony, az lett ennek az eredménye. Végül Mussolini volt ez, aki azt mondta, hogy hát a Pisa Ferde tornya, az mégsem jó, hogy így van, mert hogy ki kell egyenesíteni, úgyhogy betont öntöttek az alapba. Ettől a torony még tovább süllyedt a lágy talajba, hát nem egyenesedett ki, csak mélyebbre került. Az amerikaiak a II. Világháborúban a nagy tornyokat lerombolták, hogy ne legyenek ott orvlövészek. A pizai Ferde tornyot is fel akarták robbantani, de aztán az utolsó pillanatban végül is mégse tettek így. A 60-as években már olyan nagy volt a dőlésszöge, hogy amikor én először ide érkeztem 90-be, akkor januárban még pont le volt zárva a torony, aztán a harangokat is elszállították, és 10 évig restaurálták, végül 2000 körül kész lett, és akkor 2002-ben, 2006-ban is talán voltam itt, és a látogatók számára 2001-ben már megnyitották 2001 végén a tornyot, és valóban most gond nélkül felmehetünk, állítólag a torony 300 évig stabil marad. 55,86 méteres az alacsonyabb oldalon, a magasabb oldalon meg 56,7 méter magas a pizai Ferde torony. Dőlés szöge pedig 5,5 fok. Emiatt aztán majdnem mindenki csinál egy olyan fotót, hogy ő tartja a Ferde tornyot, odaáll egy kicsit előrébb, és akkor jöhetnek a fotók, hogy fogjuk a tornyot, és rajtunk múlik, csak hogy még nem dőlt el. De aztán, amikor megcsinálták úgy, hogy ne legyen gond, akkor egy picit csökkent a dőlése. Úgyhogy most a függőlegestől ugye azért bőven elmarad, de nem annyira brutális a dőlése, mint korábban. Érdekes, hogy 7 harangja van, és a hangjai ezeknek megegyeznek a zenei skála 7 hangjával. Pisa, azt mondjuk, hogy hát tengerparti város, vagy nem, 7 kilométerre van. Tehát lényegében nincs közvetlen tengerpartja, de majd, hogy nem, mert annyira közel van. Az Arno folyó két partján fekszik ez, és akár csak Firenze. Firenze innen nincs is 100 kilométer, és Pisa nem csak a Ferde tornyáról híres, meg a Domról, meg a Baptistériumról, a keresztelőkápornáról, hanem az egyeteméről is, hiszen már a középkorban is volt itt egyetem. 88 ezeren laknak itt, kisebb, mint Firenze, ahol durván 400 ezeren, de nagyobb, mint a tengerparti települések, sőt, még Sienánál is nagyobb, mert az meg egy olyan durván 60 ezres. A keresztelő kápolnáról még talán annyit, a baptistériumról, vagy baptisterról, ahogy itt mondják, 107,25 méter a kerülete. És hogyha beleszámítjuk a tetején lévő keresztelő Szent János szobrot, akkor még a Ferde toronynál is egy picit magasabb. A kápolna kupoláján pedig 13. századi aranymozaikot is láthatunk. A pizai temető nagyon híres, mert hogy a fallal körülvett temető állítólag szentelt föld köré épült, egy hajórakomány szentelt föld köré, amelyet a negyedik keresztes hadjárat során a püspök hozott a Golgotáról. Pízában még érdemes megnézni a Szűz Mária templomot, a Szent Mihály templomot és a Szent Pál templomot is. Bőven van tehát látnivaló, de a lovagok tere is olyan, hogy gyakran megfordulnak itt turisták. Érdekes az, hogy Pízában rengeteg tudós született. Még ha megnézzük Firenze szülötteit, ezt majd a mai szombati műsornak a vége felé elmesélem önöknek. Nos, ha megnézzük, akkor Firenzében azt látjuk, hogy hát hatalmas alkotók születtek itt, vagy éltek itt, Michelangelo, Leonardo, tényleg Botticelli, óriási művészek. Pízában meg rengeteg matematikus volt. Egymást érik a matematikusok, fizikusok, Galileitől kezdve Donátig sorolhatnám tovább. Itt is voltak azért írók, festők is, képzőművészek is, de hát ott Firenze azért több kört ver rá Pízára. Itt viszont sok matematikus, fizikus volt. Hát Ferde torony, mit mondhatnék. Nagyon jó itt a cappuccino. Ezt két helyen is megkóstoltam, és valóban az olasz cappuccino olyan, hogy bármennyit el tudok belőle fogyasztani egy nap. Pízában, mint általában a tengerhez közeli településeknél az a jó, hogy valóban forró, kellemes a nyár, de azért néha jön a tenger felől egy kis szellő, már mondom, azért az 7,5 kilométerre van, tehát nincs itt közvetlenül parti rész. A tél pedig enyhe, ilyen kellemes 8-10 fokok vannak, néha egy kicsit hidegebb. Amikor a leghidegebb volt, akkor volt mínusz 13, de hát ez valami ritka, extrémnek számított. A Ferde torony, a keresztelőkápolna, a dóm tehát olyan, hogy muszáj megnézni, hogyha Toszkánában kirándulunk. Persze ide bárhányszor el lehet jönni, annyira szép Olaszország középső részének régiója. A művészetről, a gazdag kulturális örökségről ismert, meg a lenyűgöző tájakról. És valóban, hogyha itt egy kicsit tovább megyünk, és nem az autópályát választjuk, akkor gyönyörű dombvidékeken autózhatunk, szőlőültetvények vannak jobbra-balra, nem véletlenül híresek az itteni borok. A gasztronómiában pedig az egyszerű, természetes alapanyagok dominálnak. Toszkána székhelye a reneszánsz bölcsőjének is nevezett Firenze, a reneszánsz művészet és építészet fellegvára, de Pisa, Siena is nagyon-nagyon híres, Lucca, a városfalakkal övezett bájos kisváros, reneszánsz épületekkel, szűk utcákkal, ez is nagyon szép. A Toszkána neve az etruszkokra utal, akik ezen a területen éltek, mert az etruszk az ugye a latin neve volt a népcsoportnak. És az egykori etruszk városállamok által uralt területtel nagyjából egyezik Toszkána mai területe. Az etruszkokat még a rómaiak győzték le, és Tuscan vagy Tusciának így hívták ezeket a területeket, pont az etruszkok nevéből. Amikor a római birodalom felbomlott, akkor a gótok, vizigótok uralkodtak itt, aztán longobárdok, meg ugye hát a római birodalom utódállamaként a ma bizánciként ismert államalakulat végül Nagy Károly a frank birodalom részévé tette. Később önálló hercegség lett, de aztán inkább kialakultak a városállamok itt, és sokat harcoltak egymással. Pisa, Genova, Firenze, a környéken rengeteg háborút vívott, meg hát Róma is persze. A toszkánai nyelv Itália irodalmi nyelvévé vált, hát nem csoda, hiszen Petrarca, Boccaccio, Dante, Giotto, óriási művészek dolgoztak itt. Amikor a Medici család kormányzott Firenzében az 1400-es évek közepétől nagyon hosszú ideig, akkor komoly hatalomra tettek szert. Siena felé megnövelte például a firenzei hercegség területét, és több más részt is meghódított, tehát a Mediciek azért bőven uralták itt az egykori etruszk területek jelentős részét. Aztán 1737-ben kihalt a Mediciek dinasztiája férfiágon, úgyhogy a toszkánai nagyhercegség lotaringiai Ferenc István hercegre szállt harmadik Ferenc néven, aki később Mária Terézia főhercegnő férjeként első Ferenc néven német-római császár is lett, ugye. Aztán az 1860-as években a toszkánai nagyhercegséget beolvasztották az Egyesült Olasz Királyságba. Toszkánában van egy 2000 lakosú kisváros, Pienza, tényleg meseszép kisváros, és itt is találunk világörökség részét képező területet, a történelmi központot. Valóban álomszép, először csak a történelmi központ, tehát kulturális világörökség, aztán az egész környék, az egész völgy végül is a világörökség részévé vált. Ez azért érdekes, mert nem nagyon volt itt háború. A középkorban sem, meg később sem, és emiatt tényleg virágzott a település, és gyönyörű reneszánsz dómja van. A II. Pius pápának szentelt téren van a város történelmi kulturális örökségének jelentős része. Az érseki múzeumban helyi szőtteseket találunk, a Szent Ferenc templom pedig gyönyörű gótikus homlokzatával szintén megér egy látogatást, de itt a környék rengeteg egykori toszkánai képeslap mintája volt. Hát ma már ugye nem képeslapokat küldözgetünk, hanem feltesszük a fotókat a közösségi média felületekre. Bár meséltem már, hogy itt a környéken nagyon sok helyen termesztenek szőlőt, és híresek az itteni borok, de emellett az olívabogyó is jelentős, meg a búza és kukorica ültetvények mellett is elhaladhatunk. Az üvegipar, a kerámia gyártás még ismert a Toszkánában, textíliákat is készítenek, tehát erről is híres azért a toszkán vidék. Persze fontos azért tudni azt is, hogy hát nem csak Firenze, Siena, Pisa, meg a környék Toszkána, hanem az apró kis települések is, ugye meséltem már a végén egyikről, hova érdemes elmenni, de ugye egyébként majdnem minden dombon van egy kis kőház, tanya, sokszor vendégházak. Ezek meghagyták a rusztikus fagerendákat, kőfalakat, és fogadják az üdülni vágyókat. Vannak luxus létesítmények is, medencékkel, meg gyönyörű kis kiszolgáló létesítményekkel. A helyi olívaolajat viszik a legtöbben ajándékba haza, utána meg hát bort bőven visznek magukkal. Sokan ellátogatnak Elba szigetére is, ha már itt járnak. Ez a legnagyobb toszkán sziget, mert hogy Toszkán a partján több szigetet is találunk. Elba lakosainak száma nagyjából 35 ezer fő, és Portoferraio a fővárosa Elbának. Kisvasúttal is tehetünk kirándulást, a turistáknak indítanak ilyen kis vasutakat, de geológiai tanúsmények is vannak, meg ásványtani múzeumban is elmehetünk. Meg lehet nézni Napóleon rezidenciáját, szerintem ezt a legtöbben nem hagyják ki. A sziget komoly bánya is volt egyben, és Porto Azzurróban van egy bányászati múzeum is. Jó magam is, és a feleségem is voltunk már Elba szigetén, mondta most, hogy idén kihagyjuk, 3 gyerek van, ugye Fülöp, Milla és Jászmin. Fülöp 6 éves, Jászmin 4, Milla most lett 3 éves, hát nekik még valószínűleg a Viareggio-i tengerparti szakasz fogja a legnagyobb élményt adni, meg hát este azért elmegyünk majd a városokba, de ők még nem feltétlenül akarnak Elba szigetére kirándulni. Egyébként, ha azt nézzük, hogy milyen szigetek vannak itt a partoknál, hát szerintem Capri azért jóval szebb, úgyhogy vannak azért szebbek, ha már szigetezni akarunk, de nyilván már csak Napóleon miatt is azért, hogyha már mindent látunk, sokat láttunk, akkor ne hagyják ki. Meg egyébként ismerek olyat, aki azt mondja, hogy hát Elba az álomszerű, és hát valóban vannak olyan gyönyörű részek, ahol zöldeskék a víztükör, meseszép kis öblök vannak, tehát vannak azért szép helyek, meg hát itt is vannak dómok, a klasszikus kis Toszkánában már megszokott magas harangtoronya, úgyhogy van azért látnivaló. Arezzo egy domb tetején áll, ahol 4 völgy fut össze, ez egy nagyon komoly etruszk kereskedelmi város volt, ugye mondom, hogy az etruszkok laktak ugye a Toszkánában, még erről egy mesélek a műsor első felének vége felé. Nos, évente rendeznek itt lovagi tornát, és a fesztivál idején középkori ruhába öltöznek az emberek, a turisták meg persze biztatnak valakit éppenséggel, vagy fotózgatnak, és tényleg itt nagyon sok olyan látványosságot csinálnak, olyan fesztivált rendeznek, amivel egy kicsit a történelembe visszautazhatunk. Lucca pedig még egy olyan elbűvölő kis középkori város, ahol valóban a belvárosi részben érdemes sétálgatni, mi is így fogunk majd tenni, és csodaszép barokk kerteket is találunk itt. Ha a bortúrát akarna tenni, akkor Firenze és Siena között van egy olyan rész, tényleg az ottani borvidék, ahol vendégházak, panziók sokaságát találják, és tényleg lehet kóstolgatni is, és hát be lehet térni egy-két plébániára is, de a hatalmas szőlő meg az olajfa ültetvények azok, amik a legfontosabb látnivalót jelentik, de mondom, majdnem mindenhol van borkóstolási lehetőség, ezeket hirdetik is. Vannak olyan szervezett túrák, amikor mi autóval elmehetünk, és akkor egyik helyről a másikra átmehetünk, de hát nyilván aki vezet, az nem iszik, de akikkel megy, nyilván a többiek azok ihatnak is, meg vihetnek is haza mindenféle emlékeket, de olyat is szerveznek, amikor kisbusszal végigviszik a látogatókat, 4-5 helyet is meg be lehet járni, meg lehet hallgatni angolul azt a történetüket, úgyhogy ezek is nagyon érdekesek és látványosak. Tehát aki szereti a borokat, szerintem egy toszkán bortúra biztos, hogy tetszeni fog neki. Gyalogtúrák is vannak egyébként, tehát ilyen boros gyalogos túrák, ilyeneket is hirdetnek. Sok utazási iroda kínál olyan vezetett sétákat, amikor nem túlságosan nagy távolság bejárásával az egyik ültetvényestől át lehet menni a másik ültetvényesig, de ha valaki még ennél is kényelmesebb, akkor az ültetvényig se kell kimenni, tehát borozókban is van toszkán bortúra. Nyár végén van a szőlőszüret, a vendemmia, és augusztusban az emberek a helyi borászatoknál összegyűlnek, hogy ezt megünnepeljék, hogy majd nem sokára szüret lesz, és a turistáknak még arra is van lehetőségük, hogy befizessenek szüretre, és leszedhetjük a szőlőfürtöket, és akkor ezért egy csekély összeget fizetve jó fotókat készíthetünk magunkról. De hát persze a végén kapunk egy kis ajándékot is nyilván. A Toszkanában termelt borok 80% egyébként vörösbor, de vannak fehér fajták is, és természetesen vannak tipikus toszkánai ételek is. Az olívaolaj, a napraforgóból készült mindenféle dolog, meg a bor, tehát ezek fontosak. A toszkán sajtok, a toszkán sonka szintén híresek. Népszerű előétel a grillezett kenyérszelet, és a kenyérre aztán lehet kenni olívaolajat, vagy paradicsomot is ehetünk hozzá. Ugye a grillezett az azt jelenti, hogy egy picit ugye a tetejénél látunk még ilyen kis barnás csíkokat, de finom ropogós lesz. A szószos lasagna, ezt még nagyon szeretik, a sajttal töltött ravioli, hát Toszkánában ezt muszáj megkóstolni. De a főfogások, húsos, halas ételek, ezekből is van bőven, úgyhogy nem maradunk majd éhesek. Érdekes, hogy Toszkánában a kolbászok közül is jó pár nagyon ismert. Vannak füstölt sertéshúsból készült finom kolbászok, a tipikus sajtjukat pedig juhtejből készítik. Kicsit krémes, kicsit vajas, és nem túlságosan sós. Toszkána varázslatos. Nagyon sok más területre is mondjuk azt, hogy ez például a magyar Toszkána, ez az osztrák Toszkána, mert hogy Toszkána varázslatos. Valóban a gyönyörű természet, a lágy dombok, tengerpart. A tengerparton persze vannak olyan szakaszok is, amelyek kellemes lágy homokos partúak, meg vannak sziklás, gyönyörű részek is, elképesztő az olaszországi terület, az kétségtelen, de Toszkána régión belül is vannak mesebeli városok. Egy kedves rokonom például nemrég tért haza Siénába, én pedig ugye most tartok Viareggio felé, és Siena valóban olyan emlék maradt számára, azt mondta, aminek a legfontosabb üzenete talán, hogy mindig érdemes a közösségben lenni. Örült, hogy hazajött, de nagyon-nagyon hiányzik is neki jó pár dolog onnan. Például az, hogy mindig összejártak az egyetemista társakkal. És elmondása szerint, amikor itthon tanult, akkor sokkal kevésbé volt összetartó úgy a közösség. Kevesebbet buliztak, kevesebbet üldögéltek éttermekbe, kocsmákba, kevesebbet kávéztak, voltak persze barátai, de nem volt az, hogy na, minden nap legyen valami szinte megállás nélkül. És valahogy a közösségi élmény nagyon hiányzik neki. Meg hát persze az időjárás az egy kicsit jobb, hiszen Siena Firenzétől 70 kilométerre fekszik, nagyon kellemes, jó idő van, ilyenkor meleg is, mintegy 60 000 laknak erre felé, és azt mondják, hogy Európa legnagyszerűbb gótikus városa. Sienát a hagyomány szerint Romulus unokaöccse alapította, Szénusz, és róla kapta a nevét is. Az kétségtelen, hogy ha valaki Toszkánába eljön, akkor Firenzét szinte biztos, hogy megnézi az Uffizi képtártól a Vitti palotáig, a Pízai dóm is fontos látnivalók közé tartozik, de Siena szintén olyan, amit látni kell. Egyébként, ha már a nevének az etimológiájánál tartunk, nos, már az etruszkok is hoztak itt létre települést, és akkor már Szajnának vagy Szejnának hívták Rémusz fiai, Szénius és Ascius, miután apjuk megölése miatt el kellett hagyniuk Rómát, a két testvér egy fekete és egy fehér lovon menekült, ezért lett a város zászlója és címere fekete-fehér, és Szénius nevéből származik a város neve. Emiatt láthatunk rengeteg helyen a nőstény farkast, ugye a Romulust és Rémuszt tápláló római nőstény farkast nagyon sokszor saját jelképként is ábrázolják itt Szijénában. Ami az egészben talán a legérdekesebb, egy olyan látogatónak is, aki nem feltétlenül ösztöndíjjal hosszabb ideig itt tartózkodik és végigjárja az éttermeket, meg a kis kávézókat. Nos, nagyjából olyan, hogy le lehetne forgatni egy középkori filmet gond nélkül, úgyhogy nem is nagyon kellene hozzányúlni jó pár dologhoz, mert a belváros az tényleg olyan, mint az 1200-as, 1300-as években. Masaköves utcácskák, középen egy hatalmas tér, ahol a nagy lovas versenyeket is csinálják mindig. A katedrálisa pedig az 1100-as évekből való, ez a Santa Maria katedrális. A városháza múzeum, és a Piazza del Campon találjuk sok minden mással együtt is, és rengeteg művésze van Szijénának, festők, szobrászok, de amiről leghíresebb az a Palio. Évente két alkalommal rendezik, általában, tehát volt már, hogy még rendeztek külön, de két alkalommal legalább megrendezik a Paliót. Ez egy középkori eredetű, különleges, kosztümös lovasverseny. Rengetegen ellátogatnak ide a lovasverseny idején, én is voltam akkor, amikor volt a Palio, és először mondtam, hogy akkor jegyet szeretnék, majd mondták, hogy jó, és akkor valamit felfirkáltak valamit egy ilyen kis papírosra, de hát kiderült, hogy igazából ez úgy működik, hogy a főtéren körbe szaladnak, három kört tesznek meg a lovasok, és szörnyűlik meg a lovat, majd azt követően mindent visszavarázsolnak az eredetire. És mindig azon gondolkodtam, hogy miért van az, hogy nálunk, amikor csinálnak egy nagy ünnepséget, akkor már 3-4 nappal előtte sokkal-sokkal korábban lezárják az utakat, és nem lehet parkolni, nagyon sokat rákészülünk, hát itt meg úgy csinálják meg, hogy előtte egy órával vagy két órával még simán sétálunk a főtére meg mindenhol, majd hoznak ilyen vasrácsokat, a vasrácsokkal kicsit hátrébb tolják a tömeget, de úgy, hogy fölötte még el lehet látni gond nélkül, és akkor középre betolják a tömeget a tér közepére, és a lovaknak a részét, ahol futnak, azt szabadon hagyják, és egy másik oldalon is elválasztják kordonnal azt a részt, és lényegében pillanatokon belül elkészülnek. Tehát szerintem talán egy 15-20 perc alatt megépítették azt a pályát, aminél egy dolgot kellett megcsinálni, hogy fel kellett szólni homokkal. A lovak egyébként a városháza mellett ilyen kis városházi alaksorban egy istállónak is használt területen voltak, és gyakorlatilag, mondom, egy órán belül teljes egészében oda varázsolták a versenypályát, majd utána visszavarázsolták körülbelül 20 perc alatt. Nem kellett itt lezárás meg az embereknek a jobbra-balra terelgetése. És hát ugye középre, aki bement nézni a lovasversenyt, nyugodtan bármennyit nem voltak, nem kellett fizetni érte. Aki messziről nézte, annak se kellett fizetni, és azért kértek pénzt, tehát azért kaptam csak egy ilyen kis szetlit, mert hogy sokan ott laknak a főtér mellett, a környékén, mert nem csak a városháza van ott meg közlétesítmények, hanem magánházak is, és majdnem mindenkinek van erkélye. És hogy ezekre az erkélyekre ki lehet állni, ülni, és hát ezért kell valamennyit fizetni. Úgyhogy ezt felírják a szállodások, aztán majd utána a szállodás odaadja neki, gondolom, a pénzt. Tehát így oda is jutottam, és le lehetett ülni, meg néhány helyre oda lehetett állni az erkélyen is. Elvileg szerintem olyan hatan férünk el az erkélyen, öten, de voltunk vagy 10-12-en, hát tényleg onnan remekül lehetett mindent látni, meg lehetett felvételeket is készíteni. Úgyhogy nagy buli ez is, de meglehetősen hamar vége van ennek a lovas versenynek, tehát 3 kört mennek összesen, ami igazából jó benne, hogy már előtte 2-3-4 nappal, tehát szinte az egész héten felvonulnak a különböző versenyzőknek a segítői, meg azok, akik drukkolnak nekik, meg ilyen hivatásos kis csapat van mindenkihez, mert a kerületeket, a szénai kerületeket képviselik a lovasok, és minden kerületnek van természetesen megfelelő jelképrendszere, és akkor ezekkel a maskarákkal, jelképekkel, meg mindenféle zászlóval, zenével felvonulnak a versenyzők kísérői, és körbe-körbe járják a település belvárosát. Aztán a végén oda mennek a főtérre mindenki, nagyot zenélnek még ott is, majd utána jön a verseny, ami viszonylag gyorsan lezajlik egyébként, és elég veszélyesnek tűnik, meg elég kemény dolognak tűnik, de tényleg pillanatokon belül lezajlott, és aztán már vége is, tehát maga a verseny egyébként nem egy hosszadalmas történet. A Piazza del Campo a városháza felé lejt egy picit, és a völgy mélyedésébe, amikor befolyt az esővíz, akkor össze is gyűjtötték, és akkor jel tudták vezetni, tehát arra is jó volt. Augusztus 16-án lesz, ha minden igaz, a következő palió, úgyhogy lehet még erre mindenképpen készülni. De ha nem nézzük meg a lovasversenyt, az sem gond, mert Siena legmagasabb pontján felépült egy gyönyörű dóm, ez a Sienai dóm, és itt is el fogunk ámulni, hogy ez mennyire meseszép. Siena a kilencek kormányának az éveiben a fénykorát élte, ez az 1300-as évek eleje, és elkezdtek egy nagyszabású munkát, megcsinálták úgy a templomot, hogy valóban egy monumentális, elképesztő alkotássá vált. Sienai festők remek műveit is láthatjuk a Dóm Múzeumában, meg a homlokzatát díszítő eredeti szobrokat. Azt mondják, hogy a Dóm fő homlokzata a sienai gótika csúcs teljesítménye, de érdemes megnézni a belső teret is, mert olyan, minthogyha a művészettörténeti könyvünk hirtelen megelevenedne, ezt olvastam valahol, és valóban ez tényleg így van, mert a 13. századtól kezdve egészen a barokkorig szinte minden stílus jelezhetes jegyeit láthatjuk itt meseszép alkotásokban. Siena híres szülötte Szent Katalin. 1347-ben Siena egyik városrészében látta meg a napvilágot, és egész életében önfeláldozóan segítette a rászorulókat. Olaszország egyik védőszentje is. A Szent Domonkos templomban őrzik a fejét egy díszes erekje tartóban, reneszánsz freskókkal és szobrokkal díszített kápolnában. A Szent Domonkos templom 1200-as években épült egyébként. A lovasversenyre visszatérve pedig még talán annyit Siena kapcsán, hogy ezt a versenyt nagyon sokáig a saját szórakoztatásukra szervezték, tehát nem a turisták kedvéért, és valóban ez tényleg érdekli a helyieket. Tehát nem olyan, mint a velencei karnevál, hogy megpróbálnak minél többet keresni az adott idő alatt, úgyhogy a fiatalok azok maskarát vesznek fel, az idősebbek dolgoznak valahol, adnak, vesznek, eladnak, üzletet üzemeltetnek, pizzériát, vagy kiadnak bármit is. Tehát itt tényleg még a helyieket is érdekli ez a verseny. Egyébként állítólag már az 1200-as években volt lovasverseny errefelé, de 1633-tól már hivatalos feljegyzések is vannak erről. Sienában 17 kerület van, és egy versenyen 10 kerület lovai vesznek részt. A verseny előtt 3 nappal sorsolják ki a lovakat, és aztán elkezdődnek a próbafutamok, már az is látványos. Mint említettem, a zsokék szőrén ülik meg a lovat, úgyhogy bizony előfordul azért esés, én is láttam nagy eséseket, de ami érdekes, hogy a ló lovas nélkül is megnyerheti a versenyt. Tehát, hogyha a ló beér, és a lovas az már valahol a porban van, homokban, akkor is megnyerte a ló. És a győztes kerület lakói mehetnek ünnepelni. Úgyhogy helyesebb azt mondani, hogy a Sienai Palio lóverseny, mert igazából a ló nyeri meg a versenyt hivatalosan, nem pedig a lovasa. Sienától tényleg csak egy ugrás Firenze, onnan meg Pisa, tehát valóban Toszkánában vannak ugyan távolságok, de nagyon jó az autópálya hálózat. Pisa a tengerpart közelében van, Firenze nem. Tehát mindegy 100 kilométerre vagyunk Firenzében a tengertől, ugye Siena sem tengerparti település, de könnyen gyorsan ide tudunk még a dugók idején is jutni. Megint más kérdés, hogy hogy tudunk leparkolni. Nos, Sienába a belváros részbe autóval nem tudunk behajtani, tehát le kell tenni valahol a járművet. Firenzében nagyjából ugyanez a helyzet. A Dóm tér a leghíresebb talán Firenzében. Ott van a csodaszép márvány burkolatú gyönyörű Dóm, a keresztelőkápolna, és Giotto harangtornya. A legtöbben az Uffizi képtár előtt vannak, talán itt a legzsúfoltabb mindig a terület, mert hogy ez egy álomszép reneszánsz képtár, a Vénusz születése Botticellitől. Ezt szokták leginkább megnézni, de hát van még híresség errefelé. Az angyal üdvözlet, Michelangelo szent családot ábrázoló műve is itt található. A Signora Firenze központi tere, itt van a Városháza. A Városháza mellett Michelangelo Dávid szobrának a másolatát találjuk. Nagyon sokan csak ezt nézik meg, az eredetit nem, pedig az akadémia nagy termében az ilyen nagy tárlat, ott megtaláljuk, és érdemes oda elmenni, mert egyébként még több más Michelangelo szobrot is láthatunk ott, főleg ilyen kis félbe maradtakat is, meg mindenfélét, de hát ez a nagy szobor, ez a Michelangelo Dávid szobra a kötelező látnivaló. Amikor valaki ezt megnézi, akkor meglepődik, én is meglepődtem. Én azt hittem, hogy ez egy embernagyságú szobor, de monumentális, hatalmas, jóval nagyobb alkotás egyébként. És az is érdekes volt, hogy hát milyen volt a paritjája, amivel legyőzte Góliátot. Nos, a bal kezében van egy kő, jobb kezében fogja a paritját, és ha elmegyünk a szobor hátoldalát megnézni, és végre ott megnézhetjük, és körbejárhatjuk a szobrot, akkor látjuk, hogy ott a hátán végig vezet a paritjának a többi része, tehát ez nem olyan paritja volt, mint amivel verevekre lehetett lövöldözni, hogyha valaki kicsi volt, tehát ilyen kis ágas-bogas fából készült paritja, hanem olyan paritja, hogy volt ugye egy nagy tartója, bal oldalon egy nagy kő, és tényleg így hosszú és erős bőrből, vagy hasonló anyagból volt maga a paritja rész, tehát ilyen kis pörgetős paritja, de ha látjuk a Dávid szobrot, akkor elámulunk azon, hogy hogy lehet ilyen tökéletesen visszaadni az emberi test szinte minden rezdülését, hogy lehet ilyen elképesztően szépet alkotni, és ami különösen érdekes, hogy milyen nagy a szobor, ez meglepő volt számomra. Persze sokan vannak, akik nem mennek be az Uffizi képtárba, vagy nem mennek el megnézni Dávid szobrot és a többit, de azt kell mondanom, hogy ha sétálunk Firenzébe, már az önmagában érdekes lehet. A Ponte Vecchio, az öreg híd, Olaszország legjelezetesebb középkori hídja. 1345-ben épült, az Arno folyón megy át, és ékszerboltok vannak itt. Van, aki aranyművesek hídjának hívja. Ha tovább sétálunk, akkor eljuthatunk egészen a Pitti palotáig. Ez is múzeum, itt is gyönyörű festményeket találunk, kevésbé zsúfolt volt, mint az Uffizi képtár, érdemes mindenképpen megnézni. Önmagában az a séta, amíg mondjuk a Pitti palotától visszasétálunk, öreg hídon át elmegyünk az Uffizi képtárig, onnan megnézzük a Városházát, már olyan, hogy érezzük egy kicsit Firenze lelkét, de kétségtelenül ez az a hely, ahol azért érdemes gondoskodnunk arról, hogy legyen belépünk a leghíresebb alkotásokat megcsodálni. A Pitti palotát és a Városház egyik épületét összeköti egy érdekes átjáró, ezt Giorgio Vasari építette 1565-ben a Medici család megbízására. A Pitti család meg a Medici család konkurens és nagyon-nagyon gazdag kereskedő család volt, az ő küzdelmük Firenze érdekes története, de hát mindig vannak rivális családok, ez élteti a világot, talán ez is. A Pitti palotát aztán a későbbiekben a Mediciek megszerezték, úgyhogy az ő rezidenciájuk is lett, hiszen ők uralták aztán Firenzét és környékét. A Santa Maria Novella templom még a látnivalók közé tartozik, de Firenze tipikusan az a hely, hogy akármerre sétálunk, valami hihetetlenül régibe, érdekesbe és történelmileg fontosba fogunk botlani, és hát nem is botlani, mert macskakövesek ugyanis az utcák jelentős részbe, de azért annyira macskakövesek, hogy még tudunk andalító sétákat tenni, és a babakocsit is akár tologathatjuk. Toszkána régió székhelye, Firenze, és majdnem 400 ezeren laknak itt, tehát korántsem kicsi a város, bár a belvárosi része zsúfolt ugyan, de gyönyörű mesebeli középkori város képét sugallja. Századokon át a Medici család uralta, és az olasz királyság fővárosa is volt 1865 és 1871 között. Egy időben Firenzébe látogatott a legtöbb turista a világon. A történelmi belvárosa a világörökség része. Nagyon sok hely rengeteg történelmi történetet is őriz, rengeteg sztorit is őriz. A városi élet középpontja volt például a Városháza tér, népgyűlések, ünnepek színhelye, és itt állt az a mágia is, amelyen Savonarolát állt, és vele együtt két dominikánust is elégettek. Dante házát is megtekinthetjük, az Alighieri családnak több épülete is volt egyébként az utcában, ezek közül az egyikben született Dante. A Szent Márk téren találjuk a Szent Márk templomot és kolostort. Firenzében persze nem csak a Medici család kincseit nézhetjük meg, meg a gyönyörű gótikus alkotásokat, Michelangelo csodáit, az Uffizi képtárban pedig a híres reneszánsz festők elképesztően szép alkotásait, hanem mindenféle más gyűjtemények is vannak. A Firenzei Szent Márk Múzeumban például indiai gyűjteményt is találunk. A Galleria dell'Accademiáról már meséltem, és amellett, hogy itt van Michelangelo Dávidja, amit az 1500-as évek legelején készített a mester, nos, több más firenzei alkotónak a munkáját is megtaláljuk itt, de a kupolás külön terem önmagában is, mint látványosság érdekes. Firenzében találunk meg egy hatalmas, 7 méter magas állványon emelkedő, mint egy 6 méteres Dante márványszobrot is, de szobrokból nincsen hiány, ha meg akarnánk számolni, szerintem egy hétbe is telne Firenze összes szobrát, apró kis díszét a házakon, a reneszánsz jellegzetes motivumokkal. A város déli részén gyönyörű villákat is találunk, régi üdülőhelyeket, régi épületeket. A San Miniato al Monte templom pedig Michelangelo munkája, legalábbis kis részben, hát úgy szokta fogalmazni, hogy Michelangelo munkájának nyomai is felelhetőek rajta. Botticelli, Amerigo Vespucci, Vasari, tényleg Petrarca, rengeteg híres embert adott a világnak Firenze. Machiavelli, olasz író, politikus, a korának egyik legnagyobb hatású gondolkodója, de hát a Mediciek is, Lorenzo, vagy éppen Cosimo de Medici. Dante, itáliai költő, filozófus is firenzei volt, Petrarcát már említettem, Michelangelo pedig a művészettörténet talán legnagyobb alakja, vagy egyik legnagyobb alakja, hát azért ne felejtkezzünk el kortársairól, vagy a többiekről sem, de tényleg Michelangelo-t mindenki ismeri a világban szinte. Brunelleschi, Ghiberti, Leonardo da Vinci, ha már Michelangelo-nál azt mondtam, hogy az egyik legnagyobb alakja, hát igen, tényleg, mert most Leonardo vagy Michelangelo. És Leonardo is Franciaországban, Amboában halt meg. Voltam is ott egy meseszép kastélyban alkotott utolsó éveiben a híres festő, tudós, matematikus, hadmérnök, feltaláló, szobrász, építész, költő, író, és Leonardo rengeteg alkotása ott van Firenzében. De később is születtek itt hírességek, Zeffirelli például, a híres filmrendező szintén firenzei, de Gucci, ő is firenzei. Végül Milánóban halt meg, de Firenzében született a bőr és ékszermárka névadója. Úgyhogy Firenzében rengeteg híres művész, tervező, csodás alkotó hozta létre remek művét, és azt gondolom, hogy az ő lelkük még mindig ott van Firenzében. Ha ellátogatunk, akkor érezni fogjuk a kultúra, a szépség, gyönyörű harmóniáját, úgyhogy Toszkána mesésvárosát kár lenne kihagyni. Hölgyeim és uraim, önök a Világszámot és benne a műsorvezetőt, Kis Robert Richárdot hallották. További kellemes hétvégét kívánok, viszont hallásra!